Egy vagyon bukott az oroszok nekiutánzata.
Etikus a gyerekeket tenni a reklámokba, hát még egy TikTok csatorna főszerepébe.
A Samsung adatai kiszivárogtak a ChatGPT használata közben.
Megölik a motivációt a bónuszok.
Kereslet alapú árazás másképp. Egy divat cégnél minél népszerűbb valami, annál olcsóbb.
Könyvajánló, hogyan kezdjünk el és fejezzük be a feladatainkat. Igazi produktivitási könyv lesz.
Sziasztok! Ez a Hírszemle Podcast, és lemaradtatok a bevezetőről, mert nem kapcsoltuk be a hangot. Folytatjuk híreinkkel.
Igen. De igen, és ez valószínűleg, vagy nem valószínűleg ez az én felelősségem, mert egyébként az egér rajta volt, hogy elindítsam a hangsáv felvételét, meg még tapsoltam is, tehát egy fura, hogy nem ellenőriztem, de ezentúl bevezetek egy újabb checklistát, vagy valami, ami...
Hát a legjobb gondolataink annyira belsős infok, hogy csak aki az irodában volt, ezt hallotta.
De egyébként igen, de például, oké, múltkor minden lámpát lekapcsoltunk, most azt például még ég. Most, hogyha nézzük, akkor az kell még?
Nem tudom, lekapcsolom azt is.
Kapcsolod?
Ennél furább podcast kezdésünk már nem lesz.
Hát, ja. Na, de hogy, ja, az biztos. De nem baj, legalább látják, hibázunk meg minden, meg hát nehéz.
Pont most volt az a poszt, hogy hiba van a TikTokban, és hogy nem hiteltelenítél ez a céget. És a kommentekben majdnem mindenki megvédett, hogy nem.
Nagyon érdekes. Vannak, én azt mondom, hogy aki azért például nem vásárol, vagy azért gondolja, hogy hiteltelen akár egy márka, mert hogy hibázik mondjuk akár nyelvtanban, meg minden, az baszki, az nem fog soha tudni élni, hogyha ez az, ami a világon őt bosszantja. Volt egy olyan képzett, ezt gyorsan mondom, hogy 2015 volt, és az egyik ismerősöm egy elég nagy pénzügyi intézménynél dolgozott, és megmutatta a vezetőnek a Minnert. És 15-öt írunk, és azt mondta az illető, hogy ez az oldal, ez 2-3 évnél többet nem fog megélni ezzel a stílussal, és ezzel a sok helyesírási hibával. Üzenem, itt vagyunk, itt a Minner. De hogy igen, persze, közben fejlődtem meg minden, de én őszinte leszek, nekem a tartalom az első. Én figyelek oda, meg értem, szerintem az elmúlt időszakban nagyon sokat fejlődtem. A másik meg most a TikTok videóra visszatérve, ott szerintem már majdnem kötelező ilyen hibákat ejteni, hogy az népszerű legyen.
Hát, hogyha nem is kötelező, de hogy mennyire nincs jelentősége. Érted, addigra, mire ott volt az a typo, már megnézted a videónak a 70%-át, amúgy pörög a felirat, tehát 150 ezer emberből szerintem jó, ha 150, észrevette egyáltalán.
Igen.
És
igen.
Most emiatt valaki azt mondta, hogy uff, ez a Minner, ez egy fos, én ezektől nem veszek semmit.
Nincs ilyen, meg az ne is vegyen, nem tudsz mindenkinek megfelelni.
Igen. És képzeld el egy tök más terméknél.
Igen, aki egyébként ebben már belekötő, egyébként se lenne vásárló, tehát hogy...
De legalább ír egy kommentet, amiben kijavít, okosnak érzi magát, és a komment által többekhez eljut.
Az algoritmus.
Már a csoportban is a poszt így, egyébként nem biztos, hogy elért volna, hogyha ott nem kommentelget az illető, úgyhogy szerintem az tök jó volt. Oké, na, mesélj nekünk erről a Donát, erről az érdeklődés alapú árazásról.
Jó. Ugye van ez a... Hát inkább kereslet alapú árazásnak lehet jól magyarra fordítani, én valamiért érdeklődés alapúnak írtam. Nem tudom, hogy miért, de ezt tetszett meg. Nem is számít. A lényeg, hogy a keresletnek az alakulása az az árazási stratégiának a részét képezi, ezt nevezik igazából így. Ilyen az, amikor a légitársaságok, szállodák, vagy a Disney World nyilván a hosszú hétvégékre, ünnepnapokra, stb. Magasabb árat dob ki. Uh-huh. De ugye a szállodáknál is van ilyen csúcsidő.
Még az Airbnb-nél is, még a csoportokban látom, hogy beszélgetik, hogy hú, ne feledd, Forma 1 mikor lesz, és külön naptáruk van, hogy beárazzák ezeket még magasabb szintre.
Hogyne, minden ilyen, minden nemzeti ünnepre, ugye alapból a nyár, meg a tél, azért a síszállások egy kicsit olcsóbbak nyáron, minden ilyen bár... Igen, de amúgy meglepően nem sokkal, mert sokan mennek kirándulni, úgyhogy az kezd eltűnni. De amit találtam még érdekes példa, hogy az Apple is ezt csinálja, mert nem csak az a kereslet alapú árazás, amikor dinamikusan mozgatod az áraidat, hanem az is, amikor tudatosan felkészülsz, és mondjuk alávágsz mindenki másnak egy termékbevezetésnél, és úgy drágítasz, meg van ennek a fordítottja, amikor nagyon drágán jelentetsz meg egy terméket, mert tudod, hogy a megjelenéskor az kelleni fog mindenkinek, és ahogy csökken folyamatosan az érdeklődés iránta, úgy viszed lefele is az árat, és ugye ezt csinálja az Apple minden új telefonnal. Ők maguk is tudják, hogy irreálisan magas áron debütál az új iPhone, de van egy csomó ember, akinek nincs ilyen árérzékenysége, és meg fogja venni, mert ez az új. És aztán, ahogy ők lemennek, vagy lemegy ez az első hullám, meg csökkentik az árat. És így van az, hogy a két évvel ezelőtti iPhone még az idei toplistás hírben is ott volt. Emlékeztek a top 10 legnépszerűbb telefon között. Tehát ez is egy ilyen stratégia. Na, ebből csináltak egy teljesen új fajtát, a New Yorki Telfar nevű divatmárka. Egy olyannal próbálkozott meg, hogy a megjelenés előtt álló kollekcióját kirakta a weboldalra, a végső kereskedelmi árhoz képest 50%-os alapáron, és másodpercenként nőtt a termékeknek az ára, gondolom ilyen 1 centet, de a lényeg az, hogy másodpercenként ment föl. Abban a pillanatban, hogy valami elfogyott, tehát az ott meghirdetett mennyiség sold out lett, ott megállt az ár. És annyiért fogják adni, amikor megjelenik. Tehát annyiért kapják majd meg tényleg az emberek. Tehát generáltak egy ilyen versenyt, és igazából minél népszerűbb volt egy termék, annál olcsóbb lesz végül a boltban. Ez mekkora, ilyen engagement, meg minden növelő kampány ötlet egyébként.
Nem értem. De ha én... Tehát amikor meghirdették, utána mit licitálni kellett, vagy csak meg lehetett venni?
Nem, lehetett nyomni, hogy venni kell, meg hogy én ezt akarom, és meg fogom venni. Kvázi, mintha azt mondanád, hogy előrendelem.
És aki előrendelte, az 50%-os. Értem, de én először előrendeltem az első másodpercben, majd az a darab egy nem népszerű volt, és később fogyott el. Akkor nekem ezt utána többet kell fizetnem, mint amennyiért én előrendeltem?
Jó, ennyire mélyen nem mentem bele. Igen, tehát különböző áron kattintottak rá az emberek.
Amúgy tetszik?
Azt hiszem, hogy nem. Tehát ahol megállt az ár a végén, az lett az ár mindenkinek.
Jó.
De igen.
De ez tök, igen.
Kreatív.
A lényeg ez volt, hogy dinamikus az árazás, minél gyorsabban fogyott el valami, annál olcsóbb lett a végső ára.
Igen, hát értelmszerűen, ha később fogy el, akkor ugye...
Tovább tud emelkedni
az ár, igen.
Igen, és ugye itt kiemelték, hogy nyilván a fogyasztóknak ez tök jó, meg játékos, meg nyernek vele, mert olcsóbb lesz a végső kiskerárnál, de hogy a cégnek ez egyébként miért jó, és ez a tervezés. Tehát azzal, hogy ezt eljátszották, ugye ez egy még megjelenés előtt lévő kollekció, szóval most már pontosan tudják, hogy miből mennyi darabot kell rendelni, hogyan tervezzenek a raktárkészlettel, valószínűleg nagyon kevés rajtuk ragadó dolog lesz,
mert kvázi előre
megvettek egy csomó fajta terméket, és akkor így nem kell később akciózni. Tehát egy tök jó ilyen kicsit újfajta modellt tesztelnek épp. Arról nem is beszélve, hogy nagyon-nagyon sok információt szereznek ugye előre a piacról, meg a fogyasztóiknak a viselkedéséről. Úgyhogy ahhoz még nem kellett legyártatniuk egy csomó ruhát.
Ezért amúgy tök jó, mert ugye arra már beszéltünk, nem biztos, hogy hírszemlében, de a mindenem biztosan, hogy a divatnak, a divatipari szereplőknek tök jó, hogy ilyen kollekciókat tudnak droppolni, és ezzel így mindig van valami újdonság, és izgalmas, és figyelik a rajongóik, de szerintem főleg most így válság, meg ilyesmi, az emberek jobban meggondolják, hogy mire költenek, és egy ruházati dolog az olyan, amit el tudsz valamennyire halogatni, főleg egy preordernél, mondom, megnézed majd a boltban, majd megfogdosod valami, és így erre tök jó, hogy nem tudod tovább halogatni, mert látod a szemeddel, hogy egyre drágább lesz, ez nem nagyon jó ösztönző. És olyan ösztönző, ami hát nem tudom, hogy itt a Magyarországon a GVH mit mondana, de nem az illegális és az etikátlan ösztönző, hogy már az utolsó előtti darabot kell megrendelned most azonnal, különben soha többet nem lesz, hanem egy sokkal kreatívabb megoldás.
Hát meg ez azért nem ütközne GVH-s problémába, mert ugye ott a kamu ösztönzés a baj. Igen. Amikor kiírják, hogy már csak egy szoba van, meg már csak 10 darab termék, és ez full nem igaz. Itt ment föl az ár. Nem hazudtak.
Igen. Én még kiemelném tényleg azt, hogy bár tényleg olcsóba jutatnak hozzá a ruhákhoz, de valóban az van, hogy amelyikből nem fogy, azt úgyis majd magasabb áron kell adnod, amúgy is magasabb áron adnád egy kicsit akár, tehát hogy értem szerint a pénzednél legyél majd, A másik meg, hogy ahogy Donát mondta, tervezésnél biztos, hogy több pénzt szerzel, mint amennyit így engedtél kedvezménybe. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy talán a legnagyobb mértékben, ami előny a cégnél, az az, hogy sokkal jobban tudja a raktárat megtervezni, akár igen. Most nem tudom, hogy neki vannak a viszonteladói, de hogy a viszonteladóknak sokkal jobban meg tudja mondani, hogy melyik termékekből mennyit rendelje, hogyan tudja ezeket eladni, de több mint valószínűleg egyébként ez a divat már kezd inkább saját magának értékesítsak. Én azt mondanám, hogy inkább a belső működését tudta javítani ezzel.
Igen, ez... Bocsánat.
Igen, mondjuk az a kérdés vajon, hogy mennyire unják meg vajon az emberek, meg hogy ugye nagyon érdekes, hogy azért sokan irigykednek a Nike-ra, hogy ő nagyon tudott egyfajta ilyen gyűjtői piacot csinálni a cipőkből, ugye a sneakerekből, és hogy ott ő nagyon brutál sok pénzt kasszíroz egyébként azzal, hogy ilyen lehet, az is egy kicsit ilyen játékos módon lehet így akár licitálni a cipőkre, uh-huh. meg minden, és hogy szerintem ezt a játékosságot, akár nézzük a céget is, úgy gondolták, hogy a márka megítélését javítja egy kicsit, valahogy egy kicsit másolnak valamit, akár mondjuk a Nike-ról. Az ilyen ruhatős, de még azt is mondanám.
Igen, kicsit olyan.
Hát meg egy ilyen valós idejű piackutatás, meg feedback a dizájnokra, mert szerintem így még gyártás előtt nem annyira lehet megítélni, hogy igen. melyik lesz egy sikerdarab. És ja, akár nem tudom, hogy ezt mondjuk ez a cég megteszi-e, de hogyha most valami nagyon nem megy, akkor akár annyira optimalizálhatnak, hogy ezt ki is veszik a kollekcióból és elengedik.
Valószínűleg ezt csinál, vagy hát ez lenne a lényege ennek.
Meg hát bár Magyarországon nem igen lehet venni ennek a termékeit, ennek a márkának, divatmárkának, de valóban az, hogy ez egy ilyen játékos nagyon, akkor sokkal jobban beszélsz az ismerőseidnek róla, egyrészt, tehát hogy a fogyasztó is sokkal jobban mondja, hogy hú, milyen jó dílt kötöttem, képzeld el, lecsaptam tök jó áron erre a termékre, sőt, én befolyásoltam az árát. Tehát, hogy ez is benne lehet. Meg a másik, amit itt látok a jegyzetekben, amit Donát írt, hogy PR és social kampánynak se rossz, és biztos, hogy van olyan blogger, divat blogger, beauty blogger, akinek igen. egyébként ez egy jó content, uh-huh. hogy erről mert bárhogy nézzük, nem csak a barátainak menőzhetsz, hogy milyen jó döntést hoztál, hanem te beauty bloggerként mondhatod azt, hogy ha-hó, figyelj, hát én még befolyásoltam a márka árát is, meg még olcsóban is jutottam ehhez a szethez, és akkor nem tudom, mutatja ott a videóba a követőinek. Úgyhogy szerintem még ez pluszba, ha úgy nézzük, generál ilyen felhasználók által generált tartalmat.
Igen, igen. Szóval tanulságos ez, hogy az ár nem minden. Hogy most persze olcsóban adnak egy csomó terméket, de mennyire sok fronton megéri ez nekik. Jön vissza egy csomó marketingköltségként, jön vissza egy csomó abban, hogy a raktárat optimalizálják. Azért egy nagy cégnél, ahol tudom én 10 000 darab táskát kell valahol eltárolni, az nem elhanyagolható pénz. Hogy ott mennyi marad meg nekik a kampányidőszak, vagy ennek a kollekció kiszórásnak a végén.
Igen. Na hát szuper, na most a divatról menjünk át egy kicsit a hamburgerekre.
Jó,
ízzünk vele a ruhákba. Szóval mesélj nekünk Eszter ezekről, vagy erről a...
Jó.
Hírról.
Én egy olyan hírt hoztam, hogy az Oroszországban üzemelő McDonald's-ok helyén nyíló Finom és Pont nevű étteremlánc üzemeltetője. 11,3 milliárd rubel, azaz 52,5 milliárd forint veszteséget jelentett 2022-ről, míg a bevétele 2,3%-kal 73,5 milliárd rubelre csökkent. Igazándiból ennyi a hír lényege, hogy milyen veszteséges is lett most ez a cég. Természetesen azért figyelembe kell venni, hogy a szisztéma alá tartozó éttermek azok tavaly március közepétől júniusig nem működtek, tehát a hálózatot szeptember végéig fokozatosan nyitották újra, miután a McDonald's kivonult Oroszországból. Ez a cég egyébként, ez az üzemeltető cég, a Systema a háború előtt 25 orosz McDonald's franchise engedéllyel rendelkezett, aztán a Meki kivonulás után megvásárolta az összes orosz Meki üzletet, és az új márkanév alatt egy ilyen Meki utánzat, gyors étteremláncot indított.
Számomra még érdekes lehet meg a kérdésem az, hogy vajon attól még a Mekinek mennyi köze lehet ehhez az egész dologhoz, mert azért oké, eladták az eszközöket meg minden. Nagyon sok videót láttam arról, hogy ugyanaz a menü kb., ugyanazok a szendvicsek, tehát hogy valójában minden ugyanaz, értelemszerűen, ugye, aki átvette ezeket megvette ugye a McDonald's éttermeket, meg őneki korábban volt McDonald's franchise-a, tehát, hogy valójában egyébként a piacról, a működéséről mindent tud, illetve értelemszerűen a franchise-ában dolgozó munkások megkapták azokat a képzéseket, tehát, hogy értelemszerűen ott már minden anyaguk megvan, gondoljatok bele, hogy ott van egy csomó guide, amit biztos, hogy lementettek, franchise kézikönyvtől elkezdve minden, és valójában csak lemásolták a Meki működését. De hogy én akkor is kíváncsi lennék, hogy vajon, mert hogy ez teljesen klón, ez egy klón márka, ami tényleg totál úgy néz ki, mint egy Meki.
Igen. Most én rákerestem egyébként, hogy miért, mert emlékszem, hogy néztük egyszer még, amikor kinyitott, vagy nyáron volt sok olyan hír, hogy jó, hát mennyire rossz, ilyen a minőség, olyan a minőség, ennyire szar a kaja, amit adnak. De ilyen fórumokból, ahol igazi emberek írnak, ott inkább azt mondják egy csomóan, hogy pontosan ugyanaz maradt minden. Lecserélték, nincs Coca meg Pepsi, hanem valami helyi kólájuk van.
Hát
de
ezeknek
hogy
is van klónja.
Ja, igen, de hogyha a kajába beleharapsz, és nyilván nem egy rosszul sikerült rendelést kapsz ki, amiből kihagytak egy alapanyagot, akkor a sima Meki íz fogad. Szóval az még önmagában nem magyarázat, hogy hát persze, mert szarabul csinálják. Pont ez akkor megerősíti, amit mondasz, hogy nagyrészt átvették a recepteket is, meg mindent.
Igen.
Oké, hogy kicsit, vagy lett egy-két hibás darab, de a kajan szinte ugyanaz. Szóval akkor itt a kérdés, hogy de miért lesz ilyen veszteséges? Tehát akkor mi lett más?
A Mekinél egy csomó olyan, tehát a Meki franchise-ben egy csomó olyan dolog van, aminél valójában több szintű az egész. Tehát, hogy te tudsz úgy fizetni a McDonald's-nak, hogy egyébként mondjuk nézzük a Magyarországit, még talán Magyarország ez nem is jó példa erre, de hogy valójában, de az is, tehát hogy több szintje van a franchise-nak, van ugye az ala franchise, hogy te működtetsz egy éttermet, és abból le is kell adnod elég nagy pénzt a McDonald's-nak. De van több más modelljük is, az egyik ilyen, hogy kifizetsz brutál nagy összeget jó előre, és valójában te utána az akár az adott régióból, régióban te üzemelteted a többi franchise-t, akár ha valaki csatlakozik hozzád franchise-ként, hozzád fog tartozni, és nem a Mekihez. És hogy szerintem itt is valami olyan lehetett, hogy megvette ez a milliárdos, és csak annyi, mivel Meki kivonult, úgymond van egy olyan szerződésük, amiben egy kicsit azt mondják, hogy oké, rendben, de ettől még áruljuk ezeket az ételeket. De
jó, hát ez ennyi, igazából.
Igen, de maga az, hogy veszteséges, igen, ott azért az átváltás is, meg azért nem Meki, tehát hogy azért most gondoljatok bele, hogy mondjuk itt talán egy kicsit látszik, ezért persze zárva is volt sok ideig, de hogy itt látszik a legjobban az, hogy attól, hogy te meglátod a Meki logót, az egy olyan dolog, hogy nagyobb eséllyel mész be, és mondjuk a későbbiekben, kíváncsi is leszek majd a 2023-as számaikra, hogy benne van a márkában az a 20-30% akár, hogy valójában ott jön ki a profit, és hiányzik majd a Meki logó, és a Meki logó múlt a profitjuk.
Igen, meg szerintem ebben van olyan, hogy szoktunk itt a Starbucksba menni, és én szoktam gondolni, meg időnként mondani, hogy én nem egy jó kávét akarok inni, én egy Starbucks italt szeretnék inni. És szerintem sokan így vannak a Mekivel is, hogy nem egy finom hamburgerért mész a Mekibe, hanem mert mekizni akarsz. És hiába csinálják ugyanazt, ha az nem mekizés.
Lehet.
Igen. Na, menjünk tovább. Jó. Így még maradunk ezeknél a nagy márkáknál. A Samsungról van egy hírem, hogy a Samsung adatai kiszivárogtak a ChatGPT használata közben. Ugye értelemszerűen mindenki belelkesült, én emlékszem tavaly novemberben én is ugye elkezdtem használni a ChatGPT-t, és meglepődtem, hogy wow, miket dob ki. És így voltak ezzel értelemszerűen például a Samsungnak a fejlesztői is. Maga a Samsung cég is támogatta azt, hogy az alkalmazottak használják a ChatGPT-t, amiközben a fejlesztők a forráskódoknak a javítására használták, olyan információk is kikerültek a Samsungtól, ami üzleti titoknak minősülnek. Például volt olyan emberük, képzeljétek el, hogy prezentációt készítette. Tehát volt egy meeting, vagy valami ilyesmi, és amiben értelemszerűen üzleti titkok voltak, berakta a ChatGPT-be, hogy csináljon belőle egy prezentációt, és itt ugye az a például zárt körű találkozók jegyzetei, így illetéktelenek kezébe kerültek, a jövőben megjelenő hardvereikkel kapcsolatos információk. A ChatGPT ugye elvileg azt mondja, hogy nem használja fel így az adatokat azonnal, hanem valójában a későbbiekben azért a bevitt információk értelemszerűen a tanuláshoz használják, főleg azért is, hogy megnézzék azt, hogy te mit generáltattál tovább, tehát hogy mennyire vagy megelégedve ugye azzal a válaszsal, ezeket lehet is jelölgetni. Uh-huh. Megértem szerintem, hogyha látják, hogy minél többször használod, akkor azokat a felhasználókat összegyűjtik. Na és képzeljétek el, hogy a bevitt információk így ugye a Samsung adatai a Microsoft kezébe kerülhettek, mert egyébként a ChatGPT főbefektetője, nekem a következő kérdésem, tehát most értem szerint a Samsungnál állították ezt, hogy nem használhatják a ChatGPT-t, meg értem szerint az Olaszországban is betiltották adatvédelmi agályok miatt, felhasználói adatokat nem tölthetsz fel, mert abszolút GDPR-ba kiszivároghat egyébként ez az egész. Ti mit tennétek egyébként, ez egy jó kis ilyen üzleti kérdés, hogy a Microsoft helyében, te tudod azt, hogy ott a ChatGPT, a Samsung munkatársai ezt használták, tudod IP-re is akár leszűrni, hogy kb. Hogy hol van a Samsung gyár, és akkor, vagy Samsung irodái, és akkor valószínűleg honnan léptek be, vagy akár az e-mail címükkel, amit ugye lehet, hogy a céges e-mailt használták, és akkor te felhasználnál, megnéznéd ezeket az adatokat a Microsoftként? Ti mennyire lennétek etikusak? Vagy azt mondanátok, hogy amúgy nem néztük meg, de amúgy megnéznéd, azért mégis, hogy mégis tudjuk csak, hogy merre megy a Samsung.
Hát csak megnéznéd, nem?
Persze, tuti.
Igen, de közben meg rá lehetne húzni egy PR kampányt arra, hogy valami hivatalosan is törölték, visszaadták. Tehát kiadni olyan sajtóközleményt, hogy igen, persze, megkeresett minket a Samsung, hogy itt vannak az adatok, megkerestük őket az adatbázisban, és kitöröltük. Mindenki vidám, kezet fogunk a Samsung vezérigazgatóval.
mert ugye úgy van, hogy ha az API-t használod, tehát nem a chatet, hanem API-n keresztül küldesz be információkat, annak a titkosítása az megoldott. Tehát, hogy az ott jó. De ők nem azt használták, hanem másolgatták be a kódokat.
Hát, én ide tennék egy rohadt nagy figyelmeztetés, mert most meg is nyitottam, mert lehet, hogy azt mondjuk, hogy igen, most ugye mondjuk, hogy ez egy AI, ami tanul, és hogyha mindent, amit beleírsz, abból tanul, és ezért feldolgoz információt. Ez így tök logikusan hangzik. De szerintem az embereknek annyira nem, nincsenek nap, mint nap, nem figyelnek oda annyira az emberek az adatvédelemre. Meg a digitális fejlettségünk, meg literacy, az micsoda?
Hát ez az írásolvasás készség. Hát jó, igazából.
Igen, ez ilyen digitális. A digitális készségünk annyira nem fejlettek, és a hozzáértésünk annyira nem fejlett, hogy ezt így végig gondoljuk, ez így utólag az, ami annyira egyértelmű, és nem tudom, például nekem így jól esne most ezek után egy figyelmeztetés itt a ChatGPT-nek az ingyenes chat felületén, hogy amúgy vigyelsz, hogy milyen információt teszel ide bele, mert mit tudom én, azzal, hogy használod, hozzájárulsz, hogy tanuljon minden bevitt adatból. És lehet, hogy benne van valahol, mert be kellett regisztrálnod, de etikai kérdés, hogy én ezt feltűnőbben odaraknám.
Ezzel nem értek egyet.
Na, mert?
Mert ez nem a ChatGPT feladata.
Ez a cégé, és szerintem most a cégpolitika, igen, meg azt, hogy te, tehát valójában most...
Nem a Samsungot védem, hanem a jövőben bármilyen felhasználót.
De szerintem itt máshol is, hogyha ha nézzünk egy átlagos munkavállalót, aki ilyen körbe dolgozik, hogy kódol, meg ilyesmi, meg hasonló dolgok, ott meg kell, hogy legyen az a guide, hogy ő mit tehet meg a kóddal, hová másolhatja. Például a Csillag Péter mesélte, hogy a sztársémával ők dolgoznak olyan nagy cégeknek is, mint az Apple, vagy a Netflix, meg a Spotify, és ő mesélte, hogy például az Apple-nél olyan szigorú dolgok voltak, hogy konkrétan meg kellett jelölni, hogy milyen számítógépen kódol az az adott fejlesztő, és volt olyan, hogy csak az Apple irányába mehettek ki adatok akkor, amikor az ő anyagaikkal foglalkoztak, tehát hogy ezt rögzítették is valami programmal, meg ilyesmi, és valójában csak akkor, csak az Apple irányába mehetett adat. Mert hogy értelemszerűen ezzel védték azt, hogy nehogy kikerüljön valami olyan adat az Apple-ről, ami nem kéne. És hogy van is, nem tudom, erre valamilyen módszer, vagy nem tudom, amin ezek a cégek így ilyen átvilágításon esnek át, amikor valaki egy nagy cég beszállítója, hogy akkor mennyire védik, úgymond, az adatokat, és milyen protokollokat használnak arra, hogy megvédjék. Úgyhogy szerintem itt a Samsung egy óriásit hibázott.
Igen, és ugye azért nem a ChatGPT-t hibáztatnám, mert ez az összes létező weboldalra, az összes többi platformra igaz, hogy te egy multis alkalmazatként nem léphetsz be csak úgy helyekre, és tölthetted fel a meetingednek a transzkriptjeit, vagy a meetingednek a felvételét, és a Samsung hibája az, hogy ezt nem tette akkor eléggé a cég, hogy vagy nagyon szabad volt a ChatGPT-vel, nem kommunikálta le jól, hogy mire meg mennyire használhatják, vagy nem eléggé a cégkultúra része az, hogy oda kell figyelni a céges adatokra. Tehát egy harmincad akkora cégnél, ahol ismerősen, mit tudom én, 4 hónapja dolgozik, neki is beleverték a fejébe, hogy ezek az adatok nem mehetnek ki más felé sehova. Uh-huh. És akkor a ChatGPT-nél meg a Samsung alkalmazott nem gondolt rá, hogy hoppá, akkor ez kimegy. Kimegy a cégből.
Ezzel tök egyetértek, meg itt nincsen véleménykülönbségünk, és ez tényleg a cégeknek a felelőssége, hogy megtanítsák az alkalmazataiknak, hiszen olyan sztorik vannak, hogy valakit azért kirúgnak, mert csinált egy selfit a munkahelyén, és akkor ott a
tábla ott
van
valahol mögötte.
Valami, igen. Igen. Úgyhogy ez tök jogos. Én szerintem csak mivel mindenki rá van éppen kattamba a ChatGPT-re, akár magánszemély a saját adataival is használja, szerintem az lenne etikus, hogyha erre jobban figyelmeztetnélek, nem pedig elrejtve valahol a ASF-ben, amit mindenki csak elfogad.
Igen, az biztos, hogy jobban ki kéne emelniük.
Ja.
Egyébként főleg az, hogy ennyien használják, és ennyien pötyögnek rajta.
Csak tudod, így is félnek az emberek ettől, hogy AI meg ChatGPT, most ha még egy kurva nagy piros felkiáltójel fogad, hogy ja, vigyázzam, úgy felhasználhatjuk az adataidat, és ebből
nyilván,
tanul a modell, akkor majd még kevesebben.
Vagy akár úgy is meg lehet fogalmazni, hogy de jó, hogy használod, minden beírt izével segítesz nekünk jobbá tenni, mert ebből tanul.
Vagy csak annyit kéne kiírni magánszemélyekre, nem is vonatkozna, hogy ne hagyj nekem céges adatokat, ha ezt a céged nem engedélyezte.
Ja.
Ja, ez
kérdezd meg, mielőtt használsz, kérdezd meg a főnököd, vagy érted, csak egy ennyit. És akkor az a magánszemélyt nem is érinti, aki otthon ül vele.
Igen. Oké. Na, menjünk tovább egy kicsit megint akármilyen hasonló témával. Ez a volt egy poszt a Minerex a csoportban, de akkor nem is én mondom el, hanem Donát. Ha mond rájöttem, hogy nem is ez. Nem azért feladatom, azt mondani.
Elmondtad ott te is, hogy
nyugodtan mondta.
Na, hát egy olvasón posztolt még múlt héten a régiójátéknak a TikTok csatornájáról, ahol gyerekek a tartalomgyártók. Most nyilván az, hogy a cégnél a marketing részleg az hogy néz ki, vagy hogy mennyi beleszólásuk van, azt nem tudjuk, de ha külsős szemmel magánszemélyként görgetsz és előkerül egy videójuk, akkor úgy néz ki, mintha gyerek influencereket vagy tartalomgyártókat alkalmaznának, és ténylegesen gyerekek csinálnák a videókat ott a játékboltban. Na most ez nekem soha nem tűnt volna fel, hogy ebbe bármi fura van, tehát ez egy játékbolt, logikus végül is, hogy gyerekek szerepelnek a videóban, de egy nagyon érdekes beszélgetés kerekedett ki aztán ilyen gyerekek digitális lábnyoma, meg hol etikus ez, hol nem etikus ez témában. Ugye a posztoló azt feszegette, hogy rendben van-e az, hogy a gyerekek ilyen formában szerepelnek, nem is csak úgy, mint egy reklámban, mert nem az van, hogy játszanak a játékokkal, vagy csinálnak valamit, és felveszik őket, hanem hogy ők nagyon aktív szereplői ennek. Ténylegesen mondhatjuk, hogy olyan, mintha ők gyártanák a tartalmat, ők szólnak ki. Nem tudom ezt jól megfogalmazni, mert nem tudom, hogy sokak szerint ugye ez semmibe sem más, mint egy reklámba szereplés, de valahol mégis értem, hogy mire gondol. Hogy mintha kicsit a gyerekek felelőssége is lenne a tartalom, vagy nem tudom. Aztán elég sok felé elment ugye a beszélgetés a hozzászólásokban.
Valószínűleg talán a kommentelő arra is célzott, hogy vajon a gyerek mennyire van tudatába annak, hogy ő ezeket
igen.
Azért is gyártja a videót, mert hogy ezzel eladást generálnak, szerintem ők ezt tudniuk kell. Tehát, hogy azért a gyerekeket nem úgy kezeljük, mint egy falevél.
Hát, de van a videókban egy olyan kicsi gyerek, aki tényleg kis túlzással azt mondanám, hogy még csak ilyen fogalmatlanul ott van
a videóban. Ja, értem, aha. Igen. Jó, értem.
Nem emlékszem, hogy mennyire voltam tudatomnál ennyi idősen. De valószínűleg, de abban igaza van a posztolónak, hogy nem biztos, hogy fel tudja fogni ennek a jelentőségét, a következményeit, meg úgy az egész szituációt.
Szerintem, hogyha azt kérdezzük, hogy mennyire etikus, legális, mennyire oké gyerekekkel gyártatni tartalmat TikTokra, egy céges TikTok csatornára, az semmiben nem különbözik attól, hogy mennyire etikus, meg legális gyerekeket szerepeltetni gyerekszínészként egy reklámfilmben. Szerintem ez a kettő, ez körülbelül ugyanaz. Egyet nem tudjuk, hogy a régiónál most ez akár ismerős, vagy utcán leszólított ember, vagy gyerek, azt mondjuk nem hiszem, vagy fizetett valamilyen szereplő, de ez igazán, ez ugyanaz, mint egy reklámfilmben szereplés, csak annak a digitálisabb, meg 2023-as verziója.
Igen.
És akkor erről lehet beszélni, hogy a gyerek színészkedés, meg a gyerek sztárolás, az mennyire van rendben. Én nem tudom, én arra emlékszem, hogy még akár tínédzserként is töltöttem fel a Facebookra, amit most már gáznak érzek, és örülök, hogy nem voltak előttem, vagy nem voltam kamerák előtt kisgyerekként. És nagyon sok gyerekszínész, ahogy nő fel, számol be aztán arról, hogy mennyire traumatizáló volt ennyire nyilvánosság elé kerülni, meg színészkedni, meg sztárnak lenni gyerekként, de hát törvényileg azért rendben van.
Törvényileg persze. Biztos, hogy meg vannak írva a szükséges szerződések, stb.
Igen. Én a felvetésnél azt láttam, hogy valami olyasmire akart célozni a kommentelő még, hogy tudjátok, van ez, hogy van a ilyen, elviszik ilyen gyerekszépségversenyre a gyereket, és valójában a gyereknek magának egyébként nincs beleszólása abba, hogy a szülőnek, valójában ez a szülőnek egy fajta ilyen, nem tudom, happy-e vagy szórakozása, hogy oda elviszi, és hogy a gyerek nem szólhat bele egyébként annyira, hogy ő elvileg, hogy ő nem akarja. És hogy kicsit valami, azt hiszem a kommentek között valami ilyesmi is volt. Ez is egyébként jogos felvetés, de én, mint most, bár megfogadtam, hogy kedves ezek a podcastbe, de hogy én, mint kapitalistaként és üzletemberként azt mondanám, hogy ezzel nincsen semmi baj, főleg egy gyerek vagy egy régió játéknál, ahol gyerek termékeket adnak el. Szerintem én néztem a videókat, úgy gondolom, hogy a gyerekeknek tudatába kell lenni ennek, hogy ez mire megy ki ez az egész játék, az, hogy ők ott kameráznak, vagy videóznak, vagy hol van a platform, sőt a TikTokot maguk is tudják.
Igen.
Tehát, hogy azt szerintem így felfogja. Szerintem ott lehet a határ, valahol itt még amikor a témát felvetettük, akkor beszélgettünk erről, hogy ugye milyen érdekes, hogy a politikusoknál viszont azt mondjuk, hogy ott már látjuk, hogy így gyerekeket használnak arra, hogy növeljék a népszerűségüket. Na, és akkor talán itt lehet a jó olyan dolog, hogy mondjuk tételezzük fel, ha a Minnert használom arra, vagy a Minnernél egy olyan reklámot legenerálok, hogy egy kisgyerek mondja, hogy az én apukám vállalkozó, és nagyon sokat segít az embereknek, és hogy munkát ad, meg nem tudom mit. Na, ez a videó, ez valóban etikátlan lenne. Igen. Tehát, hogy erre azt mondanám, hogy na, ezt nem pedig egyébként jó eljutatjuk. Például van a TikTokon egy olyan, akit etikátlannak tartok, egy kicsit ilyen vallásos, elég több százezer követője van az emberkének, és ilyen valamiféle vallást nyomat itt Magyarországon egyébként, és ő a gyerekeit felhasználja úgy, hogy kb. Előre betanítja azt, hogy mit mondjanak, és akkor cuki kislány ott elkezd valami ilyen nagyon olyan dologról beszélni, amit te is bele tudod magadat élni, meg minden, és hogy jaj, ennek a csöpp kislánynak ennyi idősen, ennyi esze van, aztán közben meg az a, tényleg nem mondom ki, aki kíváncsi rá, cseten elküldöm, mert nem akarom lehúzni őket, meg minden, na az gáz, tehát hogy ott a régi játék szerintem hát itt, etikus.
Itt ugye eljutunk ahhoz, amit pont a podcast előtt beszéltünk, de akkor ismételjük meg egy kicsit, hogy szerintem egy nagyon éles határvonal, ami elválasztja ezt az etikussági kérdést, hogy cukisággal eladni, vagy gyerekkel eladni, az, hogy a terméknek, szolgáltatásnak ugye van-e köze a gyerekekhez.
Aha.
És te is erre világítottál rá most igazából, hogy egy vallásos cuccnál a gyerek szerepeltetése, annak semmi köze a gyerekhez, csak az érzelmekre akarsz appellálni. Ugyanez lenne, ha egy mindenes hirdetést generálnánk le. Nem gyerekeknek írunk, nem gyerekek a célcsoportunk, csak felhasználnánk egy gyereket arra, hogy a felnőtteket elérjük vele. Ez teljesen más egy régiójátéknál, ahol a gyerekeknek vannak a termékek és a gyerekek a célcsoport.
Pedig egyébként, figyeljetek, tök jól lehetne propagálni azt, hogy valójában a vállalkozók tényleg segítenek az embereken, tök cuki, meg minden, mert egyébként meg az emberek úgy állnak ehhez az egészhez hozzá, tehát, hogy van egy fajta utálat a vállalkozók felé.
Képzelj el egy olyan reklámot, csinálnánk egy olyat, hogy egy gyerek mondja a kamerába, hogy mióta apa szabadúszó lett, sokkal többet van velem itthon, és sokkal szebb játékokat vesz nekem.
A régiójátékból.
A régiójáték támogatja, igen. A minden és a régiójáték közös kampánya. Igen, de egyébként, ja, igen. Mondjuk pont nem a szabadúszó vagy egy vállalkozóval a legtöbbet a gyerekével, max egy idő után, mert az első 8 évben kurvára nem látod apát.
Jó, akkor maradunk annál, hogy legalább szebb játékokat visz haza. Kétszer akkor a Legót tud venni, mióta
igen,
nem a
vagy az dolgozik. Ő alkalmazottai annyi pénzt kapnak, hogy tök jó játékokat vesznek a gyerekeknek. És amikor családi nap van, akkor mesélik a munkavállalóknak a gyerekei, hogy mennyi mindent kaptak az apukájuktól, mert nálunk dolgoznak.
Jöhet a plot twist?
Na.
Direkt nem mondtam nektek el egy dolgot.
Na.
Kommentelt az édesapa. A Minnerben.
Mi?
A poszt alá.
Valamelyik,
nem tudom, hogy a kicsi vagy a nagyobb
milyen
gyerek.
Milyen kicsi a világ.
Nem tudom, hogy a kisebb vagy a nagyobb gyereknek, de kommentelt az édesapja.
Gyors, én is nézem.
Azt írja, hogy a kisfiam szerepelhet, ameddig van ehhez kedve, erről közösen döntünk az édesanyjával. És akkor írta, hogy ő két lehetőséget lát, vagy megunja, abba hagyja, jó emlék marad, vagy majd marad ezen, és akár karriert csinál belőle később. Azt írta, hogy egyébként nem engedi neki, hogy TikTokozzon, mert 8 évesen úgy gondolják, hogy semmi szüksége mobilra, tabletra, stb., és így nem fog találkozni se a kommentekkel, se a... Tehát az, hogy valaki ott elkezdi szídni, vagy hogy milyen hülye feje van a gyereknek, ha ilyet oda kommentál valaki. Ez egyébként teljesen jó. Itt az érdekes dolog, amit viszont azt hiszem a posztoló írt vissza neki, és itt meg már a posztolóval értek valahol egyet, hogy a digitális lábnyom az teljesen független attól, hogy te odaengeded-e a gyerekedet a tablethez, mert hogy attól még ő fenn van azon a platformon, belőle lehet mémet csinálni, én tudok belőle olyan reakcióvideót csinálni, ahol, most bocsánat, nem fogom ezt megtenni, de hogy nyilván, hogy rommá alázom. Aha. És az a videó, amiben én őt rommá alázom, az ott lesz lehet 10 év múlva is a neten. És hogy ez a nehéz, hogy amit így gyerekként csinálsz, meg amit pont Eszter is mondott, hogy felrakott egy képet, amit gáznak érez, letörölt. Na most, ha ő ezeket a videókat mondjuk 3 év múlva gáznak érzi, mert az iskola társai viszont már kaptak tabletet, TikTokoznak, látják, és kiröhögik nap, mint nap a suliban, meg csúfolják vele, akkor mi lesz? Akkor a régióval, mint egy nagy céggel nem fogják tudni letöröltetni a TikTok csatornát, meg leszedetni az összes videót. Szóval a digitális lábnyom lényege, hogy az tőled nagyon-nagyon független, és ott marad örökre. És akkor ez egy bonyolultabb etikussági kérdés, mint hogy lehet a gyerekeket a reklámokba tenni? Persze lehet.
Igen.
Csak mi lesz később? Nem tudod előre megtippelni, hogy ez nem, majd neki jó élmény marad, vagy kigúnyolják később.
Igen, meg nekem egy érdekes kettősség, hogy tudod, hogy túl kicsi ahhoz, hogy TikTokozhasson, de ő szerepelhet a TikTokon másnak a csatornáján.
Tudjátok, mi volt? Pont néztem a Szász Mátyásról egy videót, azt hiszem Szász Mátyi vagy valami, és mi az a zseni, ilyen zseninek volt bemutatva a Friderikusznál még ezelőtt több mint 20 évvel ezelőtt, mert hogy tényleg zseni volt a gyerek, és például ő nála volt az, hogy bemutatták a tévébe, tényleg egy tök intelligens gyerek volt, nagyon hamar elvégezte a nem tudom, általános iskolát, középiskolát, meg minden, úgy tartották, hogy ő egy nem tudom milyen zseni. És akkor tudjátok, igen, és az a helyzet, hogy ő rajta például akkora nyomás volt, hogy amúgy átlagember lett, tehát hogy nem lett se jobb, se rosszabb. Én megnéztem a vele készült interjút, egyébként majd nézzétek meg szerintem a Fridinél.
Szász Marci. Újabb,
Szász Marci, bocs.
Csak annyit, igen. Hogy rá tudjanak keresni.
Oké, okay, tehát Szász Marci, igen. És hogy ez egy érdekes történet is, például ott ő elmondta, hogy ott nagyon sok hideget, meleget kapott ott abban az időszakban. És szerintem ott gyerekként elég nagy nyomást helyeztek rá egyébként.
Igen. De közben meg szülőként is tök nehéz lehet, mert azért a gyerekekben, aki kicsit ilyen extrovertált, abban sok emberben megvan, sok gyerekben megvan az, hogy szívesen szerepelne, szeretne.
Persze.
Maga a gyerek kéri, hogy ő akar modellkedni, hogy ő szeretne gyerekszínészkedni, tanulna ilyet. És így nehéz eldönteni, hogy mi, tehát, hogy nem könnyű. Szülőként se lehet könnyű, az biztos.
Persze. Igen. Ha a gyereked olyan, hogy belemondaná a videóba, hogy milyen jó vállalkozó, vagy meg ilyesmi, akkor szólja azt, hogy jöhetnek a minden reklámok.
Bemutatkozó ne. Videók jöhetnek a hellokukacminder.hu-ra.
Te csináljuk, ez az, pénzt keresünk, meg hát megváltoztatjuk a vállalkozó. Ez egyébként társadalmi felelősségvállalás, hogy a vállalkozókat jobban, hiszen ők építik a magyar gazdaságot. Még kitüntetést is kapnánk, valamilyen keresztet van, biztos van valami olyat, amit megkaphatunk.
Hát, ja, nehéz téma ez.
Ki tudja, lehet simán. Ja, de viccelünk egyébként, ilyen reklámunk jelen körülmények között nem lesz. De bármi változhat. Menjünk tovább.
Átmegyünk a e-heti HR rovatunkra, és a Milan Facebookon kiposztolt Bosch idézetéhez kapcsolódik ez. Kommentben küldte az egyik olvasó a Harvard Business Review-nak a cikkét arról, hogy motivál-e a pénz, vagy sem, vagy akár éppen, hogy demotivál egy bizonyos szint után a pénz. És ebből a cikkből vettem ki egy statisztikát, amit most elsőre csak így behozok, és utána beszélgetünk, és még jöhetnek további ötletek a cikkből. De röviden arról szól ez a statisztika, hogy nem jók a pénzbeli bónuszok a motiválásra. Ha a jutalmak kézzel foghatóak, tehát valamilyen pénzbeli jutalom, és ez egy előre látható összeg, tehát az alanyok előre tudják, hogy mennyi plusz pénzt kaphatnak, akkor a belső motivációjuk 36%-kal csökken. Ez egy kicsit ijesztő, nem? Teljesen ellentétes azzal, mint amit gondolnál, meg amit várnak azok a menedzserek, megvezetők, akik a bónuszokat belengetik, szerintem.
Szerintem igen, meg ugye bárhogy, igen. De ez talán azért is van, mert miután megvan az az összeg, amit megkeresel, ami elég arra, hogy te jól élj, értelemszerűen annyival többet nem tud adni, hogy te milliómosként Lamborghinivel érkezzél a gyárba. Tehát, hogy nem tud akkora pénzjutalmat, ami már egyébként még jobban motiválna. Tehát, hogy nincs akkora összeg, már megvan az, hogy ami kell a jólétedhez, az oké, okay, azt kimaxoltad, és utána itt az van, hogy értelemszerűen tudod, hogy mennyit kapsz, ugye nem véletlenszerű jutalom, igen, ezért ott már csökken a motiváció, és szerintem ez tökre valamennyire logikus.
Igen, és ugye beszéltünk arról is, szerintem egy-két hónapja, vagy nem is, még karácsony környékén, hogy a karácsonyi céges bónuszok miért nem működnek jól, mint motivációs eszköz. Igen. Amit mondtál, Milán, hogy a rendszeres bónusz, amire számítasz, az olyan szinten beleépül a mindennapjaidba, hogy ez a tipikus ilyen higiéniás tényező, hogy az lesz a null szint. Te azt, hogy minden januárban kapsz egy 13. havi bért, vagy februárban, azt te már szeptemberben elköltötted egy új hűtőre, vagy hogy a konyhabútort lecseréled, tehát hogy teljes mértékben nem leszel tőle boldogabb. De amikor bejelentik, hogy elmarad, na akkor viszont hónapokig, vagy egy fél évig fogsz minden reggel rossz kedvűen bemenni dolgozni.
Igen.
Szerintem itt valami olyasmi is benne lehet még, hogy egy cégnek valójában az eszköztára ahhoz, hogy motiválja a munkavállalót, az a legtöbb esetben csak a bér. Mert hogy valójában nincs kialakulva akár egy cégkultúra, vagy az, hogy valójában nem is tudja az, hogy akár egy ember, egy munkavállaló vajon mit igényelhet. És egyébként ezt aláírom. Tehát, hogy főleg ha cégvezető vagy már régóta nem vagy 100%-ban alkalmazott, mert hogy egy vezetőt, vagy egy menedzsert, az a kettő között van valahol, tehát hogy azért ő már neki már megvan a fizetése, neki más a felelősségi köre kicsit, mint egy alkalmazottnak, és ő nehezen tudja beleélni magát az alkalmazott mindennapjaiba, hogy vajon ő mitől lesz motivált arra, hogy ő bejöjjön, megcsinálja azt, amire kérjük, megcsinálja azt, amit nem kérünk, mert hogy nem úgy, hogy elrontson valamit, hanem olyan plusz dolgot tesz, ami a vállalatnak jó, és hogy arra nincs meg az eszközrendszere a cégeknek.
Egyébként, igen. Ami kis kitétel, nem, több kitételem is van. Az első, hogy ugye arra beszélünk, hogy a jutalmazással nem fogunk tudni belső motivációt ébreszteni, és nem lesz ettől jobb a teljesítménye az embereknek. Meg hogy pénz nem boldogít igazándiból. Ez nyilván csak akkor működik, hogyha az alapszükségletei az embernek fedezve vannak. És persze. Szerintem sokszor, amikor Magyarországon valaki panaszkodik, hogy nem keres eleget, akkor lehet, hogy az se éri el, hogy ő kényelmesen befizesse az összes számláját, és utána még áraknak a kicentizése nélkül be tudjon vásárolni.
Ja, ja, ja.
Ilyenkor nyilván több pénzre van valakinek szüksége, nem is bónuszként, hanem fizetésileg alapvetően. Ez az egyik kitétel, ezt nem ezzel mind egyetértünk. A másik kitétel, amit mondani akartam, hogy ez a statisztika, ez elsősorban kreatív munkavégzésre vonatkozik, agymunkára, probléma megoldásra, stb. Ezeket a legjobban belső motivációval és bónuszok nélkül lehet megoldani, viszont az ilyen nem szeretem feladatok, a monoton, unalmas feladatok, ott viszont működik a pénz, a jutalmazás általában, ami akár pénzbeli is lehet.
Meg én a változó jutalomba hiszek, szóval amire nem vár, és mondjuk próbálod úgy motiválni, hogy van egy projekt, és akkor azt ő jól teljesítette, meg vannak olyan jutalmak, ami főleg amikor nézzük, hogy valami, amit az illető szeret, vagy hobbija, meg ilyesmit, tehát nem is biztos, hogy neked pénzbeli jutalmazásban kell gondolkodnod, és hogy ezeket érdemes kideríteni. Szerintem például aki, nem tudom, tudjuk, hogy a munkavállaló szeret horgászni, ugye cégkultúra, hogy meg kell ismernünk, ugye? Igen. De hogy tudjuk, hogy szeret horgászni, akkor akár egy horgászboltba egy kupon, az sokkal többet ér egyébként, mint ha azt cashbe odaadnánk neki. Vagy
ugye teljesen elszakadva a pénztől plusz egy szabadnap. Tehát egy olyan embernek, aki amúgy kényelmesen kijön a pénzéből, az sokkal többre fog értékelni egy otthon töltött napot.
Na, egyébként például igen.
Amúgy durva adatok vannak még ebben. Hát itt például van egy nagyon széles 34 ország, 49 iparág, 1,4 millió ember, és azt találták, hogy az engagement és a fizetési szint között nincsen különbség. Tehát ugyanannyi low engagementű ember van a magasan fizetett és az alacsonyan fizetett pozíciókban. Ezek is tök érdekesek.
Igen, tényleg az, meg azt hiszem, hogy valami hasonlót mond a job satisfactionre is, nem?
Hát az egész cikknek az a lényege, hogy semmiféle értelmes korreláció nincs a motiváció, az elégedettség és a fizetés között. Tehát lehet ezt emelgetni, meg lehet többet keresni, de ugyanúgy ki fogsz égni, és ugyanúgy utálni fogod a munkádat minden nap. Ha a többi dolog ugye nincsen rendben, tehát lehetsz te akármilyen jól fizetett, borzalmas cégnél, és egy olyan főnök alatt, akit utálsz, az soha semmilyen bónusz, meg magasabb fizetés nem fogja megoldani.
De az a HR-nek a feladata, hogy kiderítse, hogy jól érzi egyáltalán magát itt a munkavállaló.
A HR-é, meg a tulajdonosé, aki a cégkultúrát alakítja. A lényeg az, hogy az, hogy pénzt vágsz az emberekhez, nem oldasz meg semmit.
Igen, pontosan. Illetve egyébként számít az is, mint amiről most egy könyvajánlót szeretnék nektek hozni, hogy egyébként lehet, hogy edukálni is kell a munkavállalót, hogy egyébként ő hogy érezze magát jól a cégünkbe, vagy hogy segíteni abba, hogy segíteni azt, hogy ő jól tudja végezni a munkáját. Uh-huh. Szóval, ugye erre egyébként a cégek figyelnek is, elküldik az embereket például a soft skill tréningre, bár amikor egy munkavállaló elmegy a tréningre, azt inkább szabadságnak tartja, mint hogy azt mondja, hogy hú, most olyan jó soft skilleket fogok tanulni, hogy szárnyalni fogok a munkába, beindul a karrierem, wow, de jó.
Ez a kettő nem zárja ki egymást.
Jó, lehet. Oké. Jó, az is lehet. Na de hoztam egy könyvet, ez a 41 megvalósítási modell, aminek egyébként az alcíme az szerintem sokkal jobb, tehát itt a könyvet itt mutatom, ez egy zsebkönyv, tehát hogy eléggé pici, hogyan kezdjük el, és folytassunk, és fejezzünk be fejezzük be a feladatainkat, ez az alcím. Igazából ugye soft skill ugye az azt jelenti, hogy ilyen puha készségeket jelent, ami valójában az az, hogy sokkal mondjuk jobban tudunk kommunikálni, akkor az a soft skill, hogy jobban tudunk priorizálni a feladatokat, mi magunk, nem is tudom, jobb rutinokat építünk fel, de maga az is, hogy mondjuk tudjuk azt, hogy mi kell ahhoz, hogy jól végezzük a munkánkat, mik a feltételek, mikor érezzük jól magunkat, mikor nem, meg ilyen hasonló dolgok. De egyébként kommunikáció, meg ilyesmik beletartoznak. Na most én nem kifejezetten szeretem egyébként az ilyen zsebkönyveket, de lehet, hogy ez csak ilyen régi berögzült egyébként, mert hogy úgy voltam vele mindig, hogy egy ilyenbe mi fér bele jó anyag, viszont ez talán ráillik arra a gyors fogyasztású társadalmunkra, ami most van, hogy ez 41 olyan gyors, impulzív dolgok vannak benne, hogy nem az, hogy nem tudod letenni, ez nem igaz, mert könnyebben leteszed és megnyitod a TikTokot, de hogy attól még tök jó, ráismersz magadra benne, gyors, pörgősek a tippek.
Ez a TikTok könyvben.
Valami ilyesmi.
Gyors, igen. Vagy pörgő impulzusok.
Ugye a könyv eleve arról szól, hogy feladatokat hogyan tudjunk jobban elvégezni, azért ez sok tényezős, de azért természetesen a könyv jó részében a produktivitásról szó van. És most pont keresem a jegyzetembe. A szerzők jelzik, hogy ez nem egy produktivitási könyv, hanem segít jobban fókuszálni, bemutat eszközöket, amivel a saját életünk jobb lehet. Tehát nem azt mondja, hogy hú, most te überproduktív legyél, nem is tudsz, mert egyébként utána meg produktivitási csapdába kerülsz, hanem hogy jobb életünk legyen. Na és akkor vannak benne időmenedzsment témával foglalkozó dolgok, segít, hogyan kommunikáljunk jobban, hogyan dolgozzunk fel egy ötletet, akkor még mélyebbre is megyünk, és például hogyan tudjuk megtartani az energiaszintünket, mi kell ahhoz, hogy elkerüljük a kiégést, ebbe is segít, tényleg rengeteg tipp van, és egyébként itt mutatom is, nekem van az elején ilyen jegyzetem, bejegyzeteltem, hogy én a későbbiekben mit akarok még egyszer elolvasni, ilyen rutin, vagy hogy van benne egy ilyen tök jó tipp, hogy ha valahonnan, mondjuk példa, hogyha valamit nem ártunk valakinek, hanem például, hogy nem tudom, késtünk valahonnan, akkor ne elnézést kérjünk, hanem köszönjük meg, hogy megvárt minket. És hogy ezt ha bármi olyan történik, hogy valamit elszúrtál, akkor ne bocsánatot kér, meg kimutatható statisztikailag, egy csomó kutatás egyébként van benne, hanem mondd azt, hogy tehát mondj köszönetet, és próbáljuk ezt rutinná tenni, szerintem ez nagyon jó. Vegyétek meg a könyvet, olvassátok, szerintem egy vállalkozónak, vagy akár egy munkavállalónak, ez egy hasznos könyv lehet arra, hogy ne égjél ki, hogy ne dolgozd magadat halálra, hanem sokkal tudatosabban tervezd a munkádat, a mindennapjaidat. Szerintem ez mindenképp egy vállalkozónak szükséges. Ami számomra érdekes témafelvetés volt, hogy a tanulás, munka, család, életterv valójában lehetséges, hogy a mai korban már nem teljesen jól illeszkedik a mindennapokra. Tehát ugye tanulsz, elmész dolgozni, aztán utána ugye jön a család, meg egyébként még itt mehetne az is benne, hogy akkor nyugdíj, 65 éves nyugdíjas leszel, aztán 10 év múlva ugye feldobod a talpadat. És hogy ez teljesen azért nem igaz, mert már azért tovább élünk, és hogy nem állhat meg a célunk ott, hogy család, hiszen utána még rengeteg időnk van kibontakozni, vagy akár új dolgokat felfedezni. Vajon mi változik akkor, ha az emberek elég nagy része akár 100 évig is elél? Szokjunk hozzá, ezt a szerzők mondják, szokjunk hozzá, hogy 100 évig élünk, és meg kell tölteni ezt valamivel. És hogy túl gyorsan akarunk, és azt is jelzik egyébként, hogy ez ne az legyen, hogy akkor beledög lesz a munkába, meg mindenbe, és akkor ott vagy 80 évesen, és akkor még egyébként van 20 éved, és akkor így kb. Várod a halált. Mert az amúgy a megváltásod lesz majd. Jó, azért kivárná a halált. De hogy szerintem erről a témáról beszéljünk, de nyugodtan mondhatok a könyv további részéhez is, mert belelapoztatok.
Nem, ti is. Ez, amit ez, ugye ezt mutattad meg nekünk podcast előtt, és ez egy nagyon jó téma. Uh-huh. Illetve nagyon jól megmutatja a könyvnek a mélységeit, hogy oké, 41 ilyen apróbb fejezet van benne, de csak erről az egyről lehetne írni egyébként még egy külön könyvet.
Igen.
Mert ez ilyen nagyon mélyre menő gondolkodás tud lenni.
Hát meg ilyen gondolatébresztőek szerintem. Igen. Ez is az volt, és a többi is talán új megvilágításba helyez dolgokat.
Ez egyébként tök jogos, amit a könyv leírt, és nekem nagyon tetszik ez az ötlet is, hogy ezt egy kicsit tudatosabban kezeljük. De ez valahol amúgy már szerintem elindult. Tehát már a szüleim generációja, meg mi is, nem tudom, én nem úgy tervezem, hogy 65 leszek, elmegyek nyugdíjba, és hogy így ennyi volt az életem, majd főzőcskézek otthon, azt várom, hogy végre meghalljak. Viszont a nagyszüleim generációja, hát most ez csúnyán hangzik, de ők meg nagyon ilyenek. Tehát nekem a nagymamám most már 80 fölött van, már nem megy sehova, nem csinál semmit, tök jól van egészségügyileg, meg szellemileg is. Tehát semmi gátja nincsen annak, hogy felüljön holnap egy ilyen nyugdíjas járatra, elmenjen a horvát tengerpartra, fürödjön egyet, megaludjon valahol, és hazajöjjön.
Igen, igen, igen.
Neki egyedül mentális gátja van, hogy már nem tud és akar magával mit kezdeni.
Aha.
És ez viszont az előző generációknál valahol ennek a nyugdíjasságnak a hibája, hogy elhitették veled, hogy te ennyi vagy, a társadalom részéről viszont látásra nem annyira vagy már érdekes nekünk a továbbiakban, és amúgy még van 30 éved élni.
Nem hiszitek el, hogy a podcast közben most minden eszembe jutott, amit kihagytam a hírlevélből, egyrészt még a majd jövő hetibe bele akarom rakni, hogy Magyarország vezeti az alkoholizmusnak a statisztikáit.
Igen, azt láttam.
Igen, ez nagyon durva. Ezt is bele akartam rakni, mert hogy jó, ez most az üzleti szempontból nézem, hogy vajon miért éri meg Magyarországon alkoholt árusítani, ezért, de nézem a másik társadalmi részét. Azt meg egy másik kutatásból olvastam, hogy valójában azért nagy egy helyen az alkoholizmus, mert hiányzik egyfajta szórakozási lehetőség. Tehát nem tudja az ember, hogy mit kezdjen magával, és az alkohol az egy jó szórakozási alternatíva, még ha egyedül is vagy, de az egyfajta olyan dolog, hogy van mit csinálnod, üveget kitölteni, kibontani, nem tudom, inni egy kicsit, olyan állapotba is kerülsz, hogy az jó érzéssel tölt el, sőt, igen, ugye várod is, hogy akár így el, és akkor ugye így kialakul persze az alkoholizmus, és hogy ez Magyarországon elég nagy probléma, és egyébként most nem azt mondom, tök durva lenne, hogyha ezzel jobban foglalkoznánk, most nem azt mondom, hogy az alkoholizmus megoldódna Magyarországon, mert azt kétlem, hogy ennyiből, de hogy ez egy érdekes téma felvetés lehet, vagy akár az is, hogy mi van, ha edukálnunk kell az 50 felettieket arra, hogy kreatívabban éljenek? Vagy nem tudom, hogy fogalmazzak erre, mit gondoltok?
Kicsit olyan, mint amikor arról beszéltünk, hogy a reklámok nem szólnak az idősebb korosztályhoz, mint hogyha ők nem léteznének, igen, vagy csak ők úgy legyenek el csöndben. Nekem erről az jut eszembe, hogy ez tényleg mind a ketten, ahogy elolvastuk ezt a részt, amit Milán mutatott, egy idő után megszálltunk, hogy fú, ez milyen jó. És tényleg nagyon jó, viszont erről ezen csak rendszer szinten lehet változtatni, mert én hiába döntök úgy, hogy nekem nem jó az, hogy én 18 éves vagy 20 éves koromig tanulok, aztán egyszerre próbálok családot alapítani, pénzt szerezni, önmegvalósítani, aztán az utolsó 30 évenben meg elücsörgök a kanapén. Ezt én hiába döntök másképp, ebben a kapitalista rendszerben, amiben működünk, ez így lehet csinálni.
Meg a társadalmi nyomás, nem? Hát gondolom, persze, de mindannyiunknak font annyi idősek vagyunk, mindannyiunknak a családjába, vagy biztos jönnek a kérdések, mikor lesz már gyerek, mikor lesz már nem tudom mi, tehát hogy tervezitek, meg nem tudom mi, mindenkit, tehát hogy van ez a szakasz, ezt kell gyorsan pörgetned.
Igen, meg valami igen, olyasmi a címe ennek a fejezetnek, hogy 40 évesen kéne elkezdenünk dolgozni. És igen, rohadt jól hangzik, hogy 40 éves koromig én full time a családomra fókuszálok, és otthon vagyok a gyerekkel, és tényleg a közösen neveljük őket, és esetleg még utána tovább képzem magam, és utána kezdek dolgozni, de ezt nem tudom megcsinálni. Körbe egyrészt miből etetem a gyerekeimet, amíg nem dolgozok, másrészt meg körbe röhögnének, hogyha 40 évesen kezdenék elhelyezkedni juniorként valahol.
Igen.
Tehát, hogy ez csak úgy megy, hogyha ez egy valamilyen társadalmi változás, akár a feltétel nélküli alapjövedelmet is felhozza, vagy ennek egy alternatíváját ez a kis fejezet, úgyhogy ez tök jó, erre valami lobbit kéne indítani, vagy valami civil szervezetet, ami végig söpri a világot, mert amúgy nagyon jó lenne.
meg hát kéne egy olyan szintű társadalmi vagy ilyen rendszer szintű változás is, hogy azt is írta, azt hiszem, hogy 50 fölött nem találsz munkát.
Igen.
Senki nem akar már egy olyan embert alkalmazni, aki majd mindjárt nyugdíjba megy, ami egyébként 50 pluszosként nem is értem, hogy reális, az még 10 évig dolgozik. Nincs a cégednél olyan ember, aki 10 éve ott dolgozik, de nem veszel fel egy 55 évest már, hogy mindjárt nyugdíjba megy. Meg ugye ezt szokták megkapni az ilyen emberek, hogy hát ez a munka téged biztos, hogy nem elégítene ki. Mert hogy ő már öreg, és hogy annyi mindent átélt, meg dolgozott, hogy ő biztos valami többre vágyik. Mi van, ha csak arra vágyik, hogy ne 0 forint legyen hó végén a számlánál.
Meg azért annyit változott a világ, meg a munka, meg minden, hogy például gondoljatok bele, hogy nálunk, és ezt egyébként ki is próbálhatjuk, hogy nálunk például, hát minden új lenne egy ilyen 55 évesnek. Hát azt se tudná, hol van. Érted? Még néha én se tudom, hogy hol vagyok, nem? Tehát ő ide jön, értitek? Tehát, hogy...
Igen. Vagy ha van egy monoton, amúgy elég gagyi munkaköröd, azt miért jobb odaadni egy 23 évesnek, aki ugyanúgy unni fogja és utálni, és egy évenként váltják majd egymást.
És akkor a következő nagy hír az lesz, hogy a nyugdíjasok elveszik a ChatGPT munkáját.
Oké. Amúgy ez jó lehet, de milyen jó clickbait lenne. Jönne a komment szekcióba már. Egyébként lehetne ezzel foglalkozni, már azzal, hogy egy kicsit megkongatjuk. Meg tudjátok, mi a durva? Néha mennek a hirdetések, amikor mindig gyors, egyrészt 55 év felettiekre már nem szeretek hirdetni, főleg azért sem, mert kommentekben már jönnek a virágok, meg a nem tudom, miket szoktak így kommentelni. De képzeljétek el, valami ilyesmit írnánk, Magyarországon mindenki, aki nyugdíjas, osztaná, mint az állat, aztán csak nem biztos, hogy jó célcsoporthoz érnénk el, de legalább népszerű lenne.
Akkor az új kampány az lesz, hogy nem adnak már munkát, mert közel a nyugdíj. Vállalkozz! Hát azok valamelyek a legjobb vállalkozók. Már nem kap, már tizedik helyről küldik el őket, mert nem akarnak munkát adni.
Hát,
legyenek vállalkozók.
Ja, legyenek szabadúszók kicsit. Mondjuk jó, a legtöbb rendszer tök jó, meg lehet tanulni. Kérdés az, hogy mennyire van hozzá affinitása. Kipróbáljuk meg, hogyha valakinek van ilyen tapasztalata, ezt kommentbe nyugodtan jelezze, én erre kíváncsi lennék. De ahogy látom, végig is értünk a híreken, ugye? Meg a statokon, meg mindenféle témán. Ja. Minden extra, ha vállalkozó vagy, a minden extra Facebook csoportba lépjél be, előző videókat nézd meg mindenképpen, mert hogy szerintem így bármikor megnézheted ezeket a tartalmakat, ez jó lehet.
Iratkozz fel a YouTube csatornára.
Ennyi. Na, jó munkát mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.